Jézusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar jobboldal és Orbán Viktor az amerikai republikánusoknak és Donald Trump elnöknek az egyik legkiemeltebb európai szövetségese, jelentette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szántó Miklós kiemelte, Magyarország képes lehet érdemleges külön megállapodásokat kötni Amerikával. Szántó Miklós szerint már az amerikai elnök januári beiktatását követően lehetett érzékelni az új Trump adminisztráció pozitív hatásait. Mint mondta, az amerikai szövetségi kormányzat felszámolta az eredetileg humanitárius segélyezésre létrehozott, de időközben politikai lobby szervezetté alakult USAID-et, amely a magyarországi baloldalt, ideértve a hozzájuk szorosan kötődő álcivil szervezeteket és fake news sajtót is súlyos 10 millió dollárokkal támogatta. Ez és hogy visszarendelték David Pressman nagykövetet, önmagában mutatja a kétoldalú kapcsolatok új dimenzióját, hangsúlyozta a főigazgató. Szántó Miklós kitért arra is, hogy Brüsszellel szemben a magyar jobboldal készült Donald Trump visszatérésére. Erre utalt elég erősen, hogy Trump több mint 100-szor hivatkozott a magyar miniszterelnökre kampánya során, megválasztása és beiktatása után őt hívta fel először az európai vezetők közül telefonon, időközben pedig miniszteri szintű találkozók voltak Washingtonban az amerikai kül, illetve pénzügyminiszterrel és G.D. Vance alelnökkel is, fogalmazott Szántó Miklós. Az ukrán uniós csatlakozás a közös agrárpolitika végét jelenteni, a Magyar Külügyi Intézet számításai szerint csak a magyar mezőgazdaság számára közel 1000 milliárd forintos veszteséget jelentene évente, hangsúlyozta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs emlékeztetett, a közös agrárpolitika arra épül, hogy erősítse az európai mezőgazdaságot, támogassa a családi gazdaságokat, ugyanakkor Ukrajna csatlakozásával az összes pénz gyakorlatilag Ukrajnába menne. Jelezte, hogy az ukrán termőterület a mostani Európai Uniós termőterületek egyharmadát teszi ki, amelyet a legnagyobb részben külföldi tulajdonban lévő koncernek tulajdonolnak, vagyis láthatóan van egy üzleti érdek is mögötte. Az államtitkár kijelentette, az ukrán csatlakozás nem a magyar gazdák és nem a közép-európai gazdák érdeke, mint ahogy a francia gazdák érdeke sem. Úgy vélte, éppen ezért ezekről az ügyekről beszélni kell, és büszke arra, hogy Magyarország ezt nyíltan megteszi, fogalmazott Hídvégi Balázs. A kormány célul tűzte ki az egyetem 2030 programban, hogy legyen egy magyar felsőoktatási intézmény a világ 100 legjobbja között, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika megjegyezte, ennek eléréséhez kapcsolódnak az Amerikában tett látogatások, megbeszélések is, melyek célja alapvetően egy erősebb kapcsolat kiépítése volt az ottani egyetemekkel. Kiemelte, a Pannonia ösztöndi program révén már egyre több magyar egyetemnek van kapcsolódása az amerikai felsőoktatási intézményekkel. Elmondta, munkatársaival azt gondolták, ezeket az egyetemeket végigjárva, a jó gyakorlatokat feltérképezve és a kapcsolatokat erősítve segíteni tudnak a magyar intézményeknek az építkezésben. Hozzátette, több amerikai diákkal is találkoztak, akiktől megtudhatták, miben hasonlít és miben különbözik az ottani a magyar felsőoktatási rendszertől. Miskolc közgyűlése döntött arról, hogy az önkormányzat 450 millió forinttal biztosít majd többet a közétkeztetésre májustól, közölte a Vármegye Székhely polgármesteri hivatala. Azt írják, a jövő hónaptól nem csak a közétkeztetésben, hanem a közösségi közlekedésben is változás lesz, ugyanis több villamos és busz közlekedik majd a városban. A közgyűlésen a helyi környezetvédelmi előírásokon is szigorítottak, a határozat alapján a Bükk városában nem történhet úgy beruházás, hogy az veszélyeztesse a környezetet vagy a miskolciak egészségét. Sport. Kedden 10 órakor indul a bérletértékesítés a magyar labdarúgó válogatott hazai világbajnoki selejtező mérkőzéseire. A Magyar Szövetség a honlapján közölte, hogy a bérletek a 3 őszi meccs mellett a június 6-án sorra kerülő Svédország elleni barátságos találkozóra is érvényesek lesznek. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, nagy részt derült lesz az ég. Csapadék nem várható. A délies szelet a nyugat és Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul. Az északi völgyekben lesz a hidegebb, míg a szelesebb dunántúli tájakon az enyhébb idő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Január 23-a a Depresszió világnapja. Ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni mai stúdió vendégemmel, Molnár Erzsébettel, a Miskolci Lelki Első Segélytelefonszolgálat szakmai vezetőjével, mentálhigiénikussal, csoportanalitikussal. Tartsanak velünk, érdemes! Egy rövid zene után kezdünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Erzsébet.
Én is köszöntök mindenkit.
Január 23-a a Depresszió világnapja. Mindenek előtt tisztázzuk, hogy mi is az a depresszió, hogyan lehet körülírni, megfogalmazni.
A depresszió egy hangulatzavar, pszichiátriai kórképnek is tekintető ilyen csoportba benne van a hangulatzavarokba. Tulajdonképpen, hogy miről is van benne szó az, hogy a reménytelenség érzés, az értéktelenség érzése, önbizalomhiány és ezek az általános tünetei sokszor összekeverik a lustasággal, hogy már nincs kedve semmit csinálni, és sokszor mondják rá azt, hogy szedd össze magad, ez így nem mehet tovább, ezzel nem segítünk a depressziósoknak. És ezért mondom, hogy ez egy klinikai diagnózis, kezelhető gyógyszeresen, mint hangulat erősítő gyógyszerekkel, illetve pszichoterápiás vagy segítő beszélgetésekkel is kell, jó, ha kísérhető a gyógyszeres kezelés mellett, hogy feldolgozhatóvá váljon az, hogy miből is indult ez a depresszió. Alaptünetei elsősorban ugye a stresszes életmód, a befelé fordulási attitűd, ilyen introvertált embereknél jobban előfordul, akik nem tudják kimondani belső érzéseiket, belső világukról, nem szeretnek beszélni, és ez is egy hajlamosító tényező, illetve az életben, vagy akár még a gyerekkorból hozott lelki traumák is fokozzák, hogyha találkozik itt a mindennapi esetleges krízis helyzettel, és felerősödik ez a elfojtott vagy rejtett trauma élmény, és ez beindíthatja ezeket az érzéseket. Egyéb fizikai tünetei is vannak, alvászavar, evészavar, képtelenek összeszedni magukat napközben, szeretik a sötét bezárkózást a szobába, nem húzzák fel a redőnyt még nappal sem, és ilyen értelemben a tisztálkodásra is képtelenek fizikailag, holott az előtt tényleg jobb időszakban ez semmi gondot nem jelentett, tehát ennyire így lefékeződik a mindennapi energiatartalom, hogy ellássa talán saját magát is, nincs kedve sehova se menni, azon kívül szóhasználatuk között nagyon gyakori a soha és a mindig szó. Olyan, hogy nekem mindig utolsó vagyok, mindig elveszítem az erőmet, és a soha, hogy én soha nem fogom tudni elérni, soha nem tudom megoldani, soha nem leszek már egészséges, tehát ilyen értelemben nagyon gyakori ezek a végleges, befejezett szóhasználatok. Ezek lehetnek általában a tünetei, és arra is fontos lenne gondolni, hogy a környezet ezt, ha észreveszi, akkor tényleg segítsen abba, hogy eljusson házi orvos által például szakemberhez.
Említette, hogy kezelhető, gyógyítható is, tehát, hogy ki lehet belőle kerülni teljesen?
Ki lehet kerülni, nyilván ehhez több minden kell, tehát kell egy megváltozott környezeti hatás, hogy ne csúszson vissza ebbe az állapotba, illetve, hogy találja meg az élete értelmét, célját, feladatai legyenek, ehhez kellene inkább a saját akarat, a gyógyszeres és lelki karbantartás mellett.
Mennyi idő után beszélhetünk depresszióról, mert ha mondjuk ez az állapot egy-két napig tart, akkor még nem depresszió, azt gondolom.
Nem, két hét után lehet arra gondolni, hogyha ez tartósan két hét után is fennáll, akár hónapokig is, vagy akár évekig is lehet erről szó, de nyilván nem keverhető össze az ilyen rosszabb, szomorúbb hangulattal, mert az élet hoz ilyeneket, vagy éppen az időjárás teszi azzá az egészséges mentalitású embert is, hogy nem olyan jó kedve van, nincs annyi motivációja a mindennapokban, és tényleg ez is egy szempont, úgyhogy körülbelül a lakosság, felnőtt lakosság 7%-át érinti, ez a statisztika, de egy csomó rejtett depressziós otthon van, egyedül, vagy éppen nem veszi észre a környezete, tehát ez inkább kirúghat akár 15-20%-ra is, akik még nem kerültek a szakellátásba, vagy statisztikai szempontból nem rögzítették a létszámot, úgyhogy szinte népbetegségnek számít.
Önmagunkat meg tudjuk gyógyítani ebből, vagy ki lehet kerülni, vagy mindenképpen szakember szükséges?
Kezdeti stádiumban, amikor még nem nagyon erős ez a depresszió hatás, ugye, az talán még önismerettel, illetve személyiségfejlesztéssel saját magunkban is esetleg lehet arra fókuszálni, hogy mi az én gyenge pontom, és akkor lehet. a depressziónál még meg lehet különböztetni, több szakasza lehet. Van, amikor tényleg lineárisan csak a depressziós hullám van meg, de van a bipoláris depresszió, amikor hirtelen váltás van, és egy mániás szakaszba is átcsaphat, amikor szinte egy-két nap alatt az illető megváltja a világot, olyan energia bomba van benne, és tényleg mindent szinte megcsinál gyorsan, és ugyanakkor visszaesik egy idő múlva újból. Ez a mániás szakasz után szinte az energia kimerüléssel esik szinte vissza az eredeti hosszabban tartó súlyos major depressziós szakaszba.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Vendégem Molnár Erzsébet, a Miskolci Lelki Első Segélytelefonszolgálat szakmai vezetője, mentálhigiénikus csoportanalitikus. Az előzőekben kiderült a depresszióról, hogy milyen tüneteket is vált ki. Az is kiderült számomra, hogy kapcsolatban van az önbizalommal, vagy az önértékeléssel, ugye? Tehát, igen, hogy nagyon szoros kapcsolatban van azzal, hogy mit gondolunk magunkról.
Igen, és ezt is lehet a környezetének is támogatni, vagy most már igaz, hogy fizetős, de gombamódra nőnek itt elérhető ilyen önismereti csoportok, fel lehet keresni, aki erre is tud áldozni, ezek általában fizetősek, az igaz, meg talán a pszichiátriai, pszichológiai ellátás is inkább a magánszférába lehet beszélgetéssel, terápiás beszélgetéssel kezelni a depressziót, vagy egyéb más pszichiátriai kórképeket is. STK alapon, OEP támogatással a gyógyszereket ott el tudja érni az illető, illetve egy rövid kontrollvizsgálattal nyomon követhető a változás a betegség tekintetében?
Említette, hogy két hét után már súlyosabb a dolog, tehát hogy akkor már beszélhetünk depresszióról, ha ez az állapot fennáll több mint két hétig. Mennyi idő után kell szakmai segítséget kérni?
Ezt az illető érezheti, vagy a környezete, hogyha nem egyedül él az illető, mert ez az hosszú lehangoltságú állapot azért ez nagyon megviseli az illetőt is, hiszen még fokozza ez a bezártság, ez a nem tudok kijönni belőle érzés, és ez fokozza, súlyosbítja, és mélyebbre viszi ezt a depressziós nyomást. Nyilván, hogyha úgy érzi, hogy ez már annyira rontja a mindennapi életvitelét, akkor szakemberhez kell megfordulni. Házi orvoshoz először. Ott is el lehet mondani azt, hogy hogy telnek a napjaink, mert sokszor a házi orvos talán elmegy a fölött, hogy a beteg elmegy, hogy itt fáj, ott fáj, bizonyos pszichoszomatikai betegségek foglalkozik a házi orvos, vizsgálatokra küldi, gyógyszert ír fel, és talán nem kérdezi meg, hogy milyen a hangulata, hogy telnek a napjai, mivel foglalkozik. Egy pár ilyen jó kérdést jókor föltenni, kideríthető, hogy a mögötte esetleg egy rejtett depresszió is húzódik, olyan értelemben rejtett, hogy maga a beteg nem akar, vagy nem is tud beszélni róla, hogy összefüggést látna ezzel kapcsolatosan a fizikai tüneteivel.
Mit tehet a család és a barátok, hogy kirángassanak valakit mondjuk a depressziós állapotból? Megpróbálhat valamit tenni?
Hát, hogyha mindenképpen jó lenne, mert a közösségben már az, hogy nem vagyok egyedül, van társam, van környezeti olyan hatás, ahol elmondhatom, hogy mi bánt, akkor ez mindenképpen hasznos lehet, meg azt is, hogyha a környezet is a másik oldalról észreveszi, hogy megváltozott a viselkedése a hozzátartozónak, akkor elindulhat egy olyan összetettebb terápiás program, ahogy említettem az előbb, ami elindíthatja a gyógyulás felé az illetőt, és visszatérhet a örömteli életvitelbe, ahol megtalálja célját, feladatát, akár unokákkal való foglalkozás, akár a gyerekeknek főzni hétvégére, hogyha már nem együtt laknak, és ez mindenkinek jó, és örömet okoz, tehát ezt az életörömet, az életvitelt megtalálni, azt a vitalitást, ami tényleg hasznossá teheti az itt eltöltött időnket.
Ha valaki már megküzdött a depresszióval és kijött belőle, számíthat rá, hogy újra és újra visszaesett?
Előjöhet. Még akkor is, hogyha esetleg tartósabb ideig szedi a gyógyszert, előfordulhat, hogy visszaeshet. Vannak ezek a szezonális depressziós időszakok, ami fokozottabban igénybe veszi a erre hajlamos egyéneket, mint például ez a téli időszak, hogy nagyon rövidek a világos időszakok, és még jobban elősegíti ezt a befelé fordulást, és ilyenkor még a enyhébb depressziós is súlyosabb tüneteket is produkálhat, és hogy akkor ez is esetleg újra előhozhatja a depressziós hullámokat, vagy időszakot, és hogy ez fontos így észrevenni időben, mennél hamarabb észreveszik, annál könnyebb segíteni rajta, akár még tényleg gyógyszeres kezelés nélkül is.
Gyakran félre diagnosztizálják a depressziót, tehát akár más betegségnek, akár lelki-mentális betegségnek gondolva?
Igen, tulajdonképpen az az érdekes ebben, hogy ha nem ismerik fel, nem nagyon jártasak, ezért jó, hogy vannak ilyen felvilágosító előadások bárhol interneten, hogy tájékoztatva legyenek az emberek, mert ezt nagyon-nagyon összekeverik a lustasággal, a semmittevéssel, az unalommal, unatkozással, és hogy ha erre gondolnak, ez nem vezet jóra a depressziós egyén számára. És tulajdonképpen ezért lenne jó ez a hogy foglalkozzunk ezzel a témával, és hogy felvilágosítás alapján ez köztudattá bekerüljön, hiszen ha meg tovább lépünk, és nem sikerül jól kezelni a depressziót, azt tudjuk, hogy egy idő után átcsaphat az öngyilkosságba is. Maga a depresszió is, akár genetikai vonzata is van, ha visszamenőleg volt a családban súlyos depressziós beteg, vagy szülő, nagyszülő, akár az öngyilkosság tekintetében is, mint mintakövetés is, illetve genetikailag is ugye megfigyelhető, hogy sokkal nagyobb a kockázati tényező ilyen esetben, hiszen a szinte majd, hogy nem 90-95%-ban az öngyilkosságot mindig megelőzi a depressziós időszak. Tehát ezért is fontos lenne ezt időben észrevenni, ha lehet, hogy akár még életet is menthetünk akár ezzel.
Molnár Erzsébettel, a Miskolci Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetőjével, mentál higiénikus szakemberrel beszélgetünk a depresszióról. Egy európai program indul ezzel kapcsolatban, erről számoljunk be.
Igen, tavaly indult el egy európai szövetség a depresszió leküzdése érdekében, vagy depresszió ellen, és ebben már nem csak Európa, hanem 20 ország van benne, Amerikától Japán is benne van, de mégis maradt ez az európai elnevezés kezdőszava. Tulajdonképpen a cél az, hogy minél jobban felismerhetővé váljon a depresszió, és hogy itt nem csak a környezet, szűk környezet, illetve a szakellátás érintett ebben, hanem ezt szeretnénk bővíteni azáltal, hogy a szakellátás házi orvosok mellett ilyen kapuőrök is legyenek, akár segítő szakemberek, akik egyáltalán emberekkel foglalkoznak, mentálhigiénikusok, pedagógusok, mentősök, és akkor még a lakosságot is felvilágosítás szempontjából érinti ez a program, illetve magukat a betegeket is, hogy merjenek elindulni a gyógyulás felé, és ez azt jelenti, hogy akár még egy taxis vagy fodrász ott, ahol tényleg kipanaszkodhatja a vendég magát egy fodrásznál, és hogy annak is legyen füle ezt észrevenni, meghallani, hogy ez nagyon befelé forduló egyén, és akkor egy jó kérdéssel irányíthatja szakellátásba. Erre lenne egy ilyen képzési sorozat, meg majd egy közeljövőben egy nyitó konferencia itt Miskolcon, és ez még csak kezdeti lépéseket tett meg ez ügyben, úgyhogy ezt szeretnénk bővíteni is, meg tényleg kiépíteni az, hogy lenne egy fogadóközpont, ahol nem mindjárt a pszichiáterhez jutna az illető, hanem egy ilyen mentálhigiénés központ, vagy egy mentálhigiénés műhely, félig szakemberek, tehát mentálhigiénikusok, akik már félig benne vannak így ebbe az ismeretanyagban, nyilván nem terápiás céllal, de egy segítő beszélgetés is vagy elindíthatja a gyógyulás felé, vagy elirányíthatja szakellátás felé. Ez volna a távolabbi tervünk itt Miskolcon, hiszen ez egy nagyon hiány dolog, hogy nem alakult még ki Miskolcon egy mentálhigiénés központ. Több nagyvárosban az országban létezik, egyéb segítő szervezetek is kapcsolódnak egy ilyen mentálhigiénés szervezethez, és hogy ez volna a távolabbi terv, hogy egy picit, mert nagyon rossz a főleg itt Borsod és Miskolc viszonylatába a mentálhigiénés helyzete a lakosságnak.
Leplezhető a depresszió, tehát elképzelhető, hogy a környezet nem veszi észre?
Ha nem nagyon figyelünk egymásra, már pedig eléggé így elmagányosodott a lakosság nagy része, tehát nem figyelünk úgy oda egymásra. Mindenki a maga dolgával foglalkozik. Ez az individualista mentalitás nagyon átütötte a fejét, és hogy valóban elbújhat ennek felismerése a környezet által, hogy nem veszi észre, de akkor legalább, hogyha már egy picit érzi az illető is, hogy már nem olyan a hangulata, nem olyan az aktivitása, befelé fordul, nincs felöltözni se kedve otthon, és hogy ezt ő is gondolhat arra, hogy ez nem biztos, hogy jó útra visz, és akkor tényleg keresse fel a házi orvost, vagy egyéb segítő szakembert, ahol talál, hiszen mondom, hogy nem kell ehhez minden áron a felismeréshez kimondottan szakember, ezért lenne jó ez a kampány, hogyha beindulna, hogy akár laikus emberek is észreveszik, hogy egy pici empátia, vagy egy pici ráérzés van arra, hogy ez nem biztos, hogy jó úton van az illető. Nyilván a depresszió belecsúszhat akár egyéb hangulatjavító dolgokba, ami nem hasznos, gondolok itt szenvedélybetegségekre, alkohol, gyógyszerfüggőség, egyéb más szenvedélyek, kábítószer, akár az unalmat elűzni játékszenvedéllyel, talán még egészségesebb, mentálisan egészségesebb embereknél előfordul, hogy sokat játszik a telefonon, számítógépen, ez is egyfajta menekülés önmagam elől. Tehát, hogy nem a feladataimra koncentrálok, nem a lazítással, a pihenéssel, az aktív pihenéssel foglalkozok, hanem egyfajta ilyen kézi manőverrel elterelni magamról a figyelmet. Ez is lehet már egy bevezető lépése annak, hogy valahogy nem tudom magam igazán úgy elfogadni, amilyen vagyok.
Az is szóba került, hogy olyan cél nélkülinek érzi az ember az életét, ugye? Tehát egyfajta közöny és cél nélküliség van?
Ha őszintén mondom, azt kell mondanom, hogy valahol igen, nagyon megváltozott a lakosság és az emberi viselkedés. Inkább mindenki maga felé egoista módon próbál gondolkodni, még akár a családon belül is, a társas magány is ugyanerről szól, hogy nem beszélgetünk, vagy csak rövidre zárjuk a beszélgetést, hol voltál, mit csináltál, mit főzzek, hogy telt a napod, még ezt sem nagyon kérdezzük meg. Tehát ezek a zárt kérdések, igen, nem egyszavas választ várunk, sietünk, rohanunk, nincs idő semmire közös ügyünket intézni, családon belül is az is elmagányosodott, és itt még fontosnak érzem megjegyezni azt, hogy a fiatal korosztályban nagyon erősen bevonódott ez a tendencia, akár a számítógép függőség, akár ez az egoista, hogy nekem jár, nekem megvan, sőt, zsarolják a szülőket, hogy vegyék meg a drága márkás holmikat, és hogy vissza viszont nincs az, hogy köszönöm, nincs az, hogy hálás vagyok, ez kifutóban van sajnos a világból, holott ezt tenné szebbé az életünket, hogy egymásért vagyunk, egymást segítsük, nem csak családon belül, hanem kisebb-nagyobb közösségbe, barátok által is. Ez volna az élet szépsége a munka mellett, hogy közös programokat, élményeket szerezzünk, és ne egyedül a magunk kedvéért éljünk. Jó, az is kell, hogy elfogadjam magamat, hiszen ha csak azt várhatom el elvileg, etikai szempontból is, hogy amit én adok, csak azt kaphatom vissza. Vagy hogyha amit én szeretnék magamnak, azt adjam magamból. Akár szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ehhez kell az is, hogy magamat úgy, ahogy vagyok, hibáimmal együtt el tudjam fogadni, de ha felismerem a hibáimat, az viszont már kötelez arra, hogy próbáljak javítani rajta.
Zene után itt folytatjuk. Thank you. Kellner Erzsébettel, a Miskolci Lelki Első Segélytelefonszolgálat szakmai vezetőjével, mentálhigiénikus szakemberrel, csoportanalitikussal beszélgetünk a depresszió világnapján. A telefonszolgálatban gondolom gyakran felismerhető a hívó fél depressziója, ugye?
Igen, hát a telefonszolgálatunk ugye éjjel-nappal hívható. Lesz a Lelki Elsősegély Szolgálatok Országos Szövetségének tagja vagyunk, tehát ez egy országos szervezet, azon belül a Miskolci Szolgálat is egy 24 órás ellátottsággal bír, és ott ugye a fő feladat az öngyilkosság megelőzés, a kríziskezelés, illetve a mentálhigiénés segítő beszélgetés. És akkor itt nyilván becsúszik akár a depresszió is, ahogy az elején is említettem, ezek a szófordulatok is figyelmeztethetőek, a lassú beszéd is figyelmeztethető jel, akár krízisbe van, abból is ki lehet jönni nyilván. Egy krízis helyzet az nem tart hosszú ideig, maximum 6-8 hét alatt ez lezajlik, vagy ha nem, maga a krízis helyzet lezárul, de az viszont megmaradhat esetleg, hogy nem jön ki a megoldás, nem születik meg, és megreket abba a helyzetbe, magyarul elfogadja azt a negatív helyzetet, ami később, mondom, a depresszióhoz is vezethet az öngyilkosság felé, tehát nagyon nagy a skálája ennek az ilyen beszűkülésnek, és hogy erre nekünk oda kell figyelni. És tényleg erre van egy 120 órás felkészítő tanfolyam. A végzettek ugye azért a telefon mellett mindig vannak továbbképzési lehetőségek, szupervíziók, tehát a karbantartás ott van szakmailag is, és az ügyelők védelmében is. És akkor itt a telefon mellett tényleg az a cél, hogy nyilvántartós terápiára nem vagyunk képesek, mert egyszer és megismételhetetlen beszélgetésre vagyunk berendezkedve, ami egy átmeneti megnyugvást, feszültségoldást adhat. Esetleg tovább lépésként a beszélgetés során lehet arra összpontosítani, hogy mi lesz a következő lépés az illetőnek. Soha nem mi mondjuk meg, hanem erre is van technikánk, felkészítésünk, gyakorlatunk, hogy milyen kérdésekkel hozzuk ki az illető saját megoldási stratégiáját, lehetőségét. Neki kell eldönteni, mert mi egy 20-25 perces, 30 perces beszélgetés során nem ismerjük meg a személyiségét mélyebben, hogy mi az ő megoldási lehetősége, és akkor elindítjuk ezen az úton az ő döntése később, hogy mit fog lépni, vagy hogyha már betegség, vagy olyan problémában van, ami külső más jellegű szakellátást igényel, akkor felajánljuk annak a lehetőségét, hogy keresse fel lakóhelye szerint a legközelebbi családsegítőt, vagy legközelebbi orvost, vagy jogászt, vagy ilyen jellegű szakellátást, és hogy a beszélgetés lényege mindig az, hogy tudjunk adni valami, ha más nem, egy pillanatnyi megnyugvást, és észrevenni azt, hogy hol van a fókusz, az elakadás, ha lehetséges arra az időszakra felismerni, hogy honnan indult el az a dolog, és nyilván a kezdetet, ha átgondolja, hogy egy krízis helyzetből megrekedt, nem tudott tovább lépni, nem talált megoldást, vagy elhesegette, elfojtotta ennek a tényét, akkor erre vissza lehet lépni esetleg, hogy onnan induljon, hogy azt próbálja elengedni vagy feldolgozni.
Thank you.
Még van pár perc a műsoridőnkből, még arról beszéljünk, kérem, hogy a depressziónak a tünetei nagyon hasonlítanak a gyász, a fel nem dolgozott gyász tüneteihez, mondjuk akár egy elhúzódó tünethez. Hogyan lehet megkülönböztetni, vagy akár a gyász kiválthat hosszú távú depressziót?
Aki a gyász önmagában nem depresszió. Szomorú hangulat, lehangoltság van mögötte, nyilván a szeretett személy elvesztése miatt, de ez nem depresszió. A depresszióba átcsaphat, súlyosabb depresszióba, aki előtte is labilis egy kicsit mentálisan, vagy eleve volt már egy depressziós epizódja, vagy kezelése, és hogy átcsaphat, ez nem vitás, sőt, akár öngyilkosságba is fordulhat a patológiás gyász, de a különbség az az, hogy a gyásznál ott a vitalitás az megvan, csak a szomorúság miatt lehangolt. Csinálja a dolgát lassan, örömkészség megvan, csak az most lappang, és a bűntudat az csak a elhunytnak a dolgai iránt van, és nem önmagam ellen. Tehát azért, hogy mert nem vittem el időbe orvoshoz, vagy összevesztem a halála előtt, nem figyeltem oda, ezért fokozottabb bűntudat van, ami a gyász, a normál gyász folyamatában ez csökkenni fog. De ugyanakkor ismerjük ezt a fogalmat is, hogy patológiás gyászreakció, ami azt jelenti, hogy elhúzódó, mert nem tudja elengedni, nem tudja helyén kezelni az elvesztést, és akkor tényleg felerősíti a depressziót, nem találja az életében az örömforrásokat, nem talál célt, feladatot, az életében lehangolt, befelé fordulóvá válik, és így ez begreked ebbe a gyászreakcióba. Ez tulajdonképpen már szintén szakember segítségét igényli, egy súlyosabb patológia, mert egy mentálhigiénikus sem tudja már ezt nagyon jól kezelni. A normál gyászban ott átmeneti segítséget tudunk adni, az egy természetes folyamattá válik, úgyhogy ez a nagy különbség, és ezt el kell különíteni, hogy egy gyásznál, még hogyha kicsit lehangolt is néhány hétig, az még nem depresszió, hogyha utána megtalálja a megoldás felé vezető utat.
Említette, hogy elég fiatalon is már érintett lehet valaki. Mégis mi a leggyakoribb korosztály, vagy leginkább érintett korosztály?
A tinédzserkor és a fiatal felnőtt korba iszonyúan megnőtt a depressziósok száma. Már 6-8 éves gyerekeket is visznek pszichológushoz, mert nem találja a helyét az iskolába, akár már óvodába is, nagyon visszahúzódó. Ez lehet családi abúzus, lehet családi zaklatás, nem is annyira zaklatást mondanék, inkább túlzott nagy elvárást, amit esetleg a gyerek még koránál fogva, vagy éppen képessége miatt nem képes meglépni. Később az iskolában az már sokkal erősebb itt a frusztráció a gyerekeknél, amikor az osztálytársak gúnyolódnak rajta, kiközösítik, bántalmazzák akár fizikailag is, és ez egy, nyilván nem egy alkalomról van szó, hanem ez akkor fennálló egy ilyen visszahúzódó gyereknél, aki önbizalom hiánnyal szenved, vagy a családi légkör nem egy biztonságos számára, sok a veszekedés, alkoholizmus a családban, ilyesmi, és nagyon megnőtt az öngyilkosságok száma is a fiatal korosztálynál, úgyhogy ez is egy megoldást igénylő probléma országos szinten, illetve a másik veszélyeztetett korosztálya a középkor. Az ilyen úgy is mondják, hogy életközépválság. Ez a 45-55 év közötti időszak, amikor olyan kríziseket él, élettani kríziseket él meg az illető, hogy kirepülnek a gyerekek a családi fészekből, önállósodnak, elköltöznek, családot alapítanak, és ott marad esetleg jó esetben a két szülő, és egy új életformát kellene kiépíteni kettőjük között, ami a 10-20-25 év alatt inkább a gyermeknevelés és a egzisztenciára koncentrálódott. És most egymásra kell odafigyelni, és ez nem megy zökkenőmentesen, ezért meg kell dolgozni a két félnek.
Mondjuk elérhetőséget, mondjuk el a lelki elsősegély telefonszolgálat számát is, hogyha valaki ráismer a tünetekre, vagy az előbb hallottakról magára ismer, vagy ismerősére, hol kérhet segítséget?
Ez egy állandó segélyvonalszám, ingyenesen hívható, a 116-123 telefonszolgálat, ez bármilyen időszakban hívható, országos szintű, tehát nincs olyan jellege, hogy esetleg foglalt lehet. És itt ezekről lehet beszélni, nyilván korlátozott idő, maximum egy órá áll rendelkezésünkre, ez alatt valamire kell jutni, és ezt az aktuális problémát, az aktuális érzelmi állapotot, az aktuális helyzetet tudjuk esetleg áttekinteni és megoldásra serkenteni a hívókat.
Tehát 116-123 előhívó nélkül.
Így van.
Erzsébet, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgethettünk a mai nap témájáról.
Szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Molnár Erzsébettel, a Miskolci Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetőjével, mentálhigiénikussal, csoportanalitikussal beszélgettünk a depresszióról, aminek január 23-án van a világnapja. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!